Hálát adok az Úrnak, hogy meg fog támogatni bennünket, szólni fog hozzánk, szólt is már hozzánk az ő hatalmáról, és hálát adok az Úrnak, hogy ezt tovább vihessük. Uram, megköszönöm neked, hogy szólsz hozzánk, Uram. Megköszönjük, Uram, hogy te megtartod a gyülekezetet, Uram. Hiszem, hogy a te egyházad, a te erősséged, a te oszlopod, Uram. És köszönöm, hogy te vagy az, aki felépíted az egyházat, és azt mondja az ige, hogy minden készen van. Hálát adok ezért, Uram, hogy ezt megláttatod velünk, Uram, ezt a kész terméket, Uram, Jézus hatalmas nevében. Amen. Az Ézsás 53:10-től szeretnék egy igerészt felolvasni. Azt mondja az ige, hogy az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik ismeretével igaz szolgám, sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök kezé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott. Én előtte beszéltem erről az ígérő jászladányon, hogy ott egy pusztai időszak van, olyan kemény pusztai időszak. Tudjuk, hogy a mi életünkben is vannak ilyen időszakok, és lehet, hogy most is így van. És bátorítottam a testvéreket, hogy másképpen lássák a pusztát, másféle látásuk legyen a pusztáról. Mert amikor a pusztáról gondolkozunk, akkor azt mondjuk, hogy hát én nem akarok oda kerülni, mert az egy pusztai hely, ott nincs semmi, sivárság van, kopárság van, nincs víz, nincs élelem, és hogy ne kerüljünk oda. De Isten igéje más mond. Például az Ézsaiás 20:21-ben, nem muszáj oda alapozni, Ézsaiás 20:21-ben, Ézsaiás 48:20-21, bocsánat. Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából újjongásnak szavával. Jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig. Mondjátok, megváltotta az Úr az ő szolgált Jákobot. És ez igazából 21-es. Nem szomjaznak, bár a pusztaságon vezeti is őket. Kősziklából vizet fakaszt nekik, és meghasítja a sziklát, és víz ömöl belőle. Amen. És erről beszéltem, hogy a puszta időszakon vezet át bennünket Isten. Akármennyire is szeretnénk ezt kikerülni, nem fogjuk tudni, mert a pusztából jön igazából az Istennek az ismerete, az Istennel való közösség. A pusztából hívta ki Isten a prófétákat, ott hívta őket el, ott tudott igazából szólni hozzájuk. Azt mondja az ige, hogy gyertek ki Bábelből, fussatok el Káldeából, újjongásnak szavával. Tehát a bábeli helyzet az azt jelenti Bábel, hogy zűrzavar, zavarodottság. És amikor lakott területen lakik az ember, akkor össze van zavarodva, olyan káldeusi tanítások, dolgok mennek a tévébe, amelyek megfertőzik a mi szellemünket nagyon sokszor. Káldeusi szó azt jelenti, hogy ilyen varázslás, okkultizmusság és asztrológia, ilyen dolgok. És azt mondja Isten, hogy ebből gyere ki, és menj be a pusztába. És mikor a pusztában víz, pusztában is vagy, víz fog fakadni. És erről beszéltem, hogy Jézus Krisztusnak ez az Ézsás 53-ban, ez a profécia, ami őről a szól, ezt megmutatja, hogy ő is mind ment keresztül, és hogy igazából arról szeretnék beszélni, hogy a pusztából hogyan lehet bekerülni Istennek a papságába. Hogyan látom meg Istennek a papságát. Hogyan tudok beleállni ebbe a papságba. Azt mondja az ige, hogy az Úr akarta őt megrontani betegség által. Tehát igazából Isten kedvét lehet abba, hogy összetörje Jézust. Nem Jézus halt meg, nem ölték meg, úgymond az emberek, mert Jézus Krisztus nem lehetett megölni, hanem Istennek tetszett, hogy őt megrontsa. Azért, hogy Ha ő lelkét áldozatul adja, akkor bejön nála a látás, meg fog látni téged is engem. Mert Jézus Krisztus azt szerette volna mindig, és ez volt a szívébe, hogy önmagát leképezze bennünk, és hogy elváltozunk az ő képére és hasonlatosságára. És Jézus Krisztus az ő szeretetéből engedte önmagát, hogy Isten összetörje. És Jézus Krisztusnak át kellett ezen menni. És azt mondja az ige, hogy fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy ezen nekünk át kell menni. Krisztus nyomdokain kell, hogy menjünk, és az önlelkét áldozatul kellett, hogy adja. És így jött be a látás. Tehát amikor megalázzuk magunkat, a lelkünket, ami azt jelenti, hogy lélek, de a léleknek is egy olyan jellem, hogy öröm, félelem, vágy, akarat, szándék, türelem, bosszú. Tehát olyan életérzéseket le kellett tennie, olyan jellembeli dolgokat Krisztusnak, ami bennünket is ugye minden nap zaklat, meg tuningol, ugye, hogy bosszút álljak, nem vagyok türelmes, stb. És Krisztusnak ezt le kellett adni áldozatul. És nekünk is a hétköznapokban, hogy ahogy a világban vagyunk, ahogy a munkahelyen vagyunk, akkor sok ilyen dolog zajlik. És a türelmünket el akarja venni a sátán, azt akar, hogy bosszúállóak legyünk, az akaratunkat Istentől át akarja tenni, hogy a világban, hogy kívánjuk a világi dolgokat, és hogy azt akarjuk inkább, és ezt, amikor áldozatba adja az ember, ez szenvedéssel jár, de akkor viszont meg fogjuk látni egy sokkal nagyobb dolgot, amit Isten elkészített számunkra. És meg fogjuk látni a királyságot és a papságot ezen belül. Azt mondja az ige, mert lelke szenvedése folytán látni fog, itt is még jobban megerősíti. Még jobban megerősíti, hogy muszáj, hogy szenvedéseken menjünk keresztül. Mert a szenvedésekről olyan gondolatunk, tehát nagyon sokszor az ember leplezi, hogy szenved. És nem akarja ezt elmondani a testvérének. De egyébként mondja az ige, hogy aki Krisztus akaratáért szenved, ne szégyelje. Ne szégyelje, mondja el a testvérének. És ez igazából a kapcsolódás, de én nem akarok tovább menni, hogy azt mondja az ige, hogy szenvedése folytán látni fog, és ezzel a látással, amit a szenvedésben, a pusztában, ahogy Isten vezette át őt, mert Istentől van puszta, szegyezzük meg, pusztában meg tudunk üresedni, ki tudunk jönni az űrzavarodott állapotunkból, amit a világ ránk rak, mocskot, mindent le tudunk tenni. Krisztus is korán reggel úgy kezdte, hogy kiment a pusztában imádkozni. Tehát ott a puszta megmos téged. Az igazából annak a pusztában emberi kéz nincsen, dicsőség az Úrnak, ez Isten alkotta a pusztát. Ez nem azért van a puszta, mert hogy most legyen egy puszta, hanem ezt Isten okkal teremtette a pusztát. Azért, hogy az ő népét bevigye, hogy megismertesse vele, hogy milyen az, amikor nem az emberek azok, akiktől én függök, hanem Isten. Hogy Isten etet, Isten itat engem. És kősziklából víz fakad. Megtalálom a kősziklámat a pusztában. A pusztában is ott van Jézus Krisztus. És át fog vezetni bennünket, mert kell, hogy átvezessen. Mert azt mondja, igen, az Isten, hogy átvezetem a pusztán őket, hogy meglássam, hogy mi van az ő szívükbe. És ezt be kell vállalni. Mert ezután meg tudjuk látni azt, hogy önmagunkat és Istent is. Keresztelő Jánosról azt mondja az ige, hogy ő a kiáltó szó volt a pusztában. És a pusztában egyengedte ki Isten Krisztusnak az útját. És ahhoz, hogy mi Krisztussal találkozzunk, és elérjünk Krisztushoz, a pusztában kell lennünk, és meg kell hallanunk a kiáltó szót, ami hozzánk jön. Tehát legyen egy más kép a pusztáról az emberek szívébe. A puszta azt is jelenti, nem csak az, hogy lakatlan, sivár terület, hanem azt is jelenti, hogy legelő. Oda vitték ki a nyájat legelészni. És Isten a pusztában meg fog bennünket etetni. Meg fog bennünket itatni. Mert ott is, ott van igazából Istennek az etetője. A Jézusnak a nevében. Azt mondja az ige, hogy ezt, amikor ezt lelke szenvedése folytán látni fog, és ezzel megelégszik az ember, megelégszik, tehát a puszta megelégít engemet. Ott van az én legelőm. Ezzel a látással én meg tudom igazítani az én testvéremet. Bele tudom vinni a megigazultságnak az üzenetébe. És föl tudom őt emelni. Azt mondja az ige. És vétkéket ő viseli, és az ő bűnéket tudom hordozni. Mert a pap a vétkeket és a bűnöknek a hordozójára is alkotta Isten a papokat. De erről később beszélek. Azt mondja a 12-be, és ez az, ami így nagyon megérintett engem, tehát körülbelül erről beszéltem ott Jászladányról, Ladányon, és még sok minden másról, de ez, ami utána folytatódik. Azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és bűnösökért imádkozott. Részt ezután jön a részosztás a nagyokkal és a hatalmasokkal. Ez egy folyamat. Tehát kik a nagyok, kik a hatalmasok? Papok és királyok. És amikor én a pusztából meglátom, és belelátok a papságba, és meglátom a királyságot egyben, és azt mondja Isten, hogy részt adok neki a papságban. Azért, mert tudta viselni az ő testvérének a terhét, tudta viselni, közben tudott járni az emberekért. A bűnöket el tudta viselni Krisztus. És ezért oda szánt, odaadta az ő lelkét. És a szenvedés nélkül a szolgálatba állás nem megy. Tehát itt sokan akarunk szolgálni, mindenki szolgálni, akkor ez egy nagyon jó vágy. És ez kell is, hogy bennünk legyen, de ennek ára van. Ennek olyan ára van, hogy én leteszem a lelkemet. Leteszem azt mondja itt az ige, hogy öröm, félelem, vágy, szándék, türelem, bosszú. Tehát ez ott, ez a léleknek, ezek a területei. És leteszem, megalázom magam, mert látom azt, hogy amiért én megalázom magam, akkor a testvérem hogy fog felépülni. Magot látott Krisztus. Látott bennünket a Golgotai kereszten. És nem az emberek verték agyon, hanem azt mondja igazából, hogy Isten gyönyörködött abból, hogy össze tudja törni. Mert kegyelemből megízlelhette a halált ajándékként. És így kell nézni Krisztust, hogy Krisztus önmagát adta értünk, azért, hogy belevezessen bennünket a papságba. Azért, hogy részt osszon neked és nekem. Szeretnék egy történetről beszélni, hogy van ez a részosztás? Hol kezdődött a legelőször a papság, és ez a részosztás egyben? Egy Mózes 14-ben van, mikor Melkisédek találkozott Ábrahámmal. Ugye itt olyan dologról van szó, hogy Ábrahámnak az öccse bajba keveredett, mert 5 király 4 ellen ment, ott egy ilyen politikai háború volt igazából, és ennek a részese volt ugye Lót, mert Szodobámmal lakott, és a Lót ugye nem, tehát nem tudott Ábrahámmal ő menni tovább, tehát egy ideig hitt, de mégis azt mondja az ige, hogy a rossz döntése ellenére is igaz ember volt, Lót. Igaz ember volt. És azt mondja az ige, hogy Ábrahám, mikor meghallotta, hogy Lót lapságra jutott, ezért ő gyorsan 318 legényét fölfegyverkezte, és elment Lótot megszabadítani. És azt mondja az ige, hogy amint meghall Ábrám, az ő atyafia fogságba esett, felfegyverzi házában nevekedett 318 próbált legényét, és üldözzen nyomul Dánig. Egy csapatokat oszolván ellenük éjszaka, ő és az ő szolgája megverte őket, és űzte őket, mint hóbáig, amely Damaszkusztól balra esik. És visszahozta mind a jószágot, Lótot is, az ő atyafiát jószágával egybe, visszahozta meg az asszonyokat is, és a népet. Tehát Lót mit csinált? Ábrám mit csinált? Ugyanazt, amit Krisztus. Az ő önlelkét odaadta áldozatul az ő atyafiáért. Tehát amikor én 5 királya akarok én szembeszállni, és csak 318 emberem van, akkor olyan gondolat lehetett ott, hogy ha az életembe kerül, akkor is megpróbálom. Lót olyan ember volt, aki oda tudta szánni az ő életét a testvéréért. És nagyon fontos, hogy mikor jelent meg ez a Melkisédek. Ezért beszélek erről. Hogy milyen dologban jelent meg. Milyen szituációban. És mondja, hogy a királyok leveréséről visszatérő Ábrahámmal találkozott Melkisédek. Tehát igazából az áldozatnál jelenik meg a papság. Az áldozathozatalnál. Amikor a lelkemet odadom a testvéremért. Mikor odaszánom magam imában. Odaszánom magam, hogy hordozom a terhét. Meghallgatom, az is teher. Egymás terét hordozzátok. Meghallgatom esetleg a butaságát. Meghallgatom, megsegítem őt anyagilag, lelkileg, megtámogatom. És látom, hogy szenved, és nem lenézem, mert szenved, nincs az Úrban, hanem megtámogatom, imádkozok érte. Mert mindannyian átmegyünk, mindannyian Szodomában vagyunk. Nekünk is ugyanúgy szükségünk van, hogy valaki utánunk jöjjön, kiszabadítson bennünket. De ha ilyen ember vagy, és szolgálni akarsz, akkor azt mondja az ige, hogy meg fog jelenni Melkisédek. És azt mondja az ige, minek utána pedig visszatért ő a királyok leveréséből, ő elébe kiment, ő elébe Szodomának királya, a Sáve völgyébe, azaz a király völgyébe, Melkisédek pedig Sálem királya kenyeret és bort hozott, ő pedig a magasságos Istennek papja volt. És megáldotta őt, és mondta, áldott legyen Ábrám, a magasságos Istentől, az ég föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet adott neki mindenből. És mondta Szodoma királya Ábrámnak, add nekem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak. Egyelőre idáig. Tehát, amikor odaadjuk a mi lelkünket a testvéreinkért, mert látom a testvérem, szeretném, hogy megszabaduljon. Látom benne Krisztust, mert igaz ember volt. Ő is részesedett abból az áldásból, ami nekem volt. Isten megáldotta őt is. Bár nehéz helyzetben van, de utána rohanok, utána megyek. Eljött Melkisédek. Igaz, hogy a Szodoma királya hamarabb hívta őt, mert részesedni akart volna. Azt mondja az Izsás 5:3-ban, hogy azért részt adok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal. És ott Melkisédek megelőzte Szodoma királyát. Megelőzte. Mert azt mondja a zsidó levélből, hogy elébe ment. Tehát előtte ment oda. Tehát amikor a Szodoma király hívta, ahogy ment Szodoma királyához, elébe ment Melkisédek. Tehát nem akarta Isten, hogy a világ elvegye mindazt a magot, amit Ábrahám hordozott önmagában. Krisztust. Mert ez volt a célja a Szodoma királyának. Hogy azt mondja, hogy ad nekem a népet. A jószág legyen a tied. Mit akar a világ? Azt, hogy ellopja a te részedet. Ellopja, amit Istennek oda szenteltél, részedet. Ellopja a testvéredet. Ellopja az életedet. Valakinek van anyagi javai, az nem számít a sátán. Azt mondja, nekem a nép kell. Nekem nem a javak. Nem érdekel, hogy mennyi pénzed van. Nekem a szíved kell. És Jézus is, Istennek is a szíved kell. És ez a harc, hogy a szíved részesedjen, vagy a királysággal, vagy a világgal. Azt mondja az ige, hogy Melkisédek kenyeret és bort hozott neki. Tehát szövetségbe lépett vele Ábrahám. Meglátogatta őt Isten. És megismerte Ábrahám a papságot. Ott ismerte legelőször meg azt, hogy mi az, hogy papság. És ezért tudta azt mondani Szodoma királyának, hogy és mondta Ábrahám Szodoma királyának, felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, az ég föld teremtőjéhez, hogy én fonalszálat, vagy egy sarukkötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd. Hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrámot. Semmi egyebet, csupán a legények élelmét és ama férfiak részét, kik én velem eljöttek, Áner, Eskolt, Mámré, ők vegyék ki az ő részüket. Tehát mit szeretett volna Szodoma királya? Kapcsolódni, részt venni Ábrámtól. De meg, és a világ pont ezt szeretné, hogy részt adj neki. Részt add oda a népedből. Add oda a te testvéredet, gyülekezetedet. Add oda azt a felépült jellemedet, amit Isten felépített benned. Hogy változzál meg, hogy a papságban ne akarjál részesedni. És Ábrámot megértette, hogy nekem a papsággal van közösségem. Van egy papság, van egy papi rend a mennybe, amihez én kapcsolódnom kell. Mert sokkal nagyobb Istennek az eltartása, az ajándéka, Istennek a dolgai, mint amit a világ tud nekem adni. És Ábrám szövetséget kötött Melkisédekkel, a mennyei papsággal. Miben rejlett, mit adott neki Melkisédek? Bort és kenyeret. Megmutatta neki Melkisédek, hogy Krisztus áldozata megtörtént, és igazából Krisztus az, aki a főpap a mennybe, és hogy az ő áldozata mindenre elegendő. Ott találkozott Krisztussal is, én hiszem. Találkozott az áldozattal. Találkozott a megtört testtel, a vérrel. Találkozott, mert a királyságban, a papságban szövetség van, és a szövetség pedig vér alapú. Ez jelképezi a papságot, a vér és a bor. Ez, ami igazából a magja az egész papságnak, Krisztusnak az áldozata. Ő ezért halt meg. Azt mondja Jézus, hogy nem tetszett neki, ahogy áldoznak, mert tudta, hogy mi van az atyának a szívébe. És itt vagyok, atyám, hogy cselekedjem a te akaratodat. Adj nekem testet, kegyelemből, hogy le tudjak menni, hogy oda tudjam magamat áldozni, azért, hogy megismerjék, hogy mi az igazi papság. Megismerjék, hogy mi az, amit Isten elkészített nekik. Mert Isten bennünket imádatra hívott el, és rendre, egy rendre hívott el, ahol be kell csatlakozzunk, hogy imádjuk az Istent. Imádatra, tisztességre, dicsőségre hívott el bennünket Isten. Jogilag megvan adva, persze mondjuk, hogy király és papok vagyunk, így van, de van olyan dolog, ami nem ilyen egyszerűen megy. Egy folyamaton kell, hogy átmenjen az ember. Egy folyamaton. És ahogy Nándi beszélt, hogy az alárendeltség, igen, alárendeltnek kell lenni. Alárendeltnek. És itt Ábrahám ma részt osztott a papság. Részt akar belőled venni a papság. Az egész részedet. A világ is jön, de vajon a világhoz hogyan állunk hozzá? Persze, odaadom a népe, vigyél minden, jó nekem a gazdagság. Ugyanígy kell állnunk a világhoz. Mert a világ azon fog igyekezni, hogy elvegye a te részedet Istenből. És nem lesz már részed. Nem lehet két úton sántikálni. És ha szolgálni akarsz a testben, akkor alá kell vetned magadat a papságnak. 4 Mózes 18:20-23. Mondta pedig az Úr Áronnak, az ő földjükből örökséged nem lesz, sem osztályrészed, nem lesz neked ő közöttük. Én vagyok a te osztályrészed, és a te örökséged Izrael fiai között. De íme a Lévi fiainak örökségül adta minden tizedet Izraelben, az ő szolgálatukért való osztályrész, ez amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát. És ne járuljanak ezután Izrael fiai gyülekezet sátorához, hogy ne vétkezzenek és meg ne halljanak. De a léviták teljesítsék a gyülekezet sátorának szolgálatát, és ők viseljék az ő bűnüket. Örökkévaló rendelés legyen a ti nemzetségeteknél. És hogy Izrael fiai között ne bírjanak örökséggel. Magyarul megvolt, ki lett a részek szabva Istennél. Izrael fiainak mindenek megvolt a része, ugyanúgy a papoknak is külön részük volt. És azt mondja az ige, hogy az Isten a te részed, az Isten a te osztályrészed. Nekünk nincs részünk a világban. Nekünk Krisztusban van részünk. Nekünk a gyülekezet a részem, a testvérem a részem. Rész osztásról beszél itt az ige. És ez ami ékszerünk az Istentől, úgymond. Ez ami becsességünk. Ez amiért küzdött az Úr. Azért mondja az ige, hogy azért részt osztok neki a nagyokkal. Ezért részt osztok neki a papságban. És a királyságban. Főpappá teszem őt. Ezért volt ez az egész játszma. Nagyon fontos ám, hogy részesedjünk a papságból. Nagyon fontos, megismerjük Krisztust, mint főpapunkat. És ő nem csak főpap, hanem jövendő javaknak a főpapja. Ő nála vannak a javak, nem Szodomában. Felemelem a kezemet az Istenhez, hogy nem kell a világnak a javai, csak is Istentől. Mert Krisztusnál van pénz, van egzisztencia, van jó élet, hogy dicsőítsd Krisztust. És azt mondja az ige, én vagyok a te osztályrészed és a te örökséged. Én vagyok, azt mondja Jézus, én vagyok az örökséged. Én vagyok a sikered. Nem fogjuk a világban megtalálni önmagunkat. Akárhogy van egzisztencia, pénz, kiépítsük magunknak a kis életünket. De az igazi, ha szolgálni akarsz, áldozatot kell hozni. A világ is részt akar belőled. De vajon egy fonalszálat se veszel el? A zsidó 5.4.14. És senki sem veszi magának a tisztességet, hanem azt, akit Isten hív el, miként Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólott hozzá, én fiam vagy te, ma szültelek téged. Tehát egyébként a fiúságban megkaptuk a papságot. Ez egy jogi dolog. Ez egy jogi dolog. Amikor Krisztus megkeresztelkedett, akkor szól ez a mondat, hogy ma szültelek téged, én fiam vagy. És amikor megkeresztelkedünk, Isten fiává válunk, és egyrészben meg Istennek a papjává válunk. Tehát jogos részünket már ott megkapjuk. A keresztségben, mert ott már Krisztusnak a halálával találkozunk, hogy a papságba bekerüljünk. Tehát ingyen ki lett nekünk fizetve ez a jogalap, hogy én pap legyek. Mert Krisztus már meghalt, és én az ő halálában bele megyek, és élek ő benne. És ezért pap lettem egyből, ahogy fiú lettem. Miképpen másodt is mondja, te örökkévaló pap vagy, Melkisédek rendje szerint. Ki az ő testének napjában könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, ki képes megszabítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. És tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett, mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Neveztetlen az Istentől Melkisédek szerint, rendje szerint való főpapnak. Tehát annak van egy folyamata, hogy én bele is tudjak állni a papságba. Van egy folyamata, és a papság az egy szolgálat. Az egy kőkemény szolgálat. Papokat, ha megnézzük az Ószövetségben, szerintem ott megizmosodtak, izmos papok lehettek. Ott azért több száz kiló tonna, nem tudom hány húst kellett megmozgatniuk, tiszta véresen. Az egy munka. És ahhoz, hogy papságba bekerüljön, és ahhoz, hogy Isten azt mondja, hogy elhívlak téged szolgálni. Elhívlak téged, hogy a papi funkciódban bele tudjál állni, meg támogatlak, meg segítlek az én erőmmel. Ahhoz engedelmességben, alázatban valóban, ahogyan Andi mondta, és szenvedésben kell, hogy részt vegyél. Ezért van Istentől szenvedés, és nem kell félni az, hogy fú, puszta időszakban vagyok, szenvedek, hanem sőt, dicsőítse azért az Isten, aki az ilyenben részt vesz. Mert így változik meg az ember. A Krisztus így változott, mert ő is változáson folyamaton ment keresztül, azt mondja az ige, mindenben megkísértetett. Hozzánk hasonlóan, igazából még hozzánk is hasonul Krisztus. Mindenekben megkísértetett. Voltak bolond emberek, hülye emberek, bolondbeszédűek, mindenben, tisztátalanság, paráznaság, minden, biztos körülvette mindenőt, ahogy bennünket is a világban. De ő mit csinált, azt mondja az ige, a földben lévő, a földi testében lévő szolgálatban. Azt mondja ki, az ő testének napjaiban. Könyörgéseket, esedezéseket, kiáltásokat, sírásokat adott ki önmagából. Tehát ne szégyeld, ha sírsz. Ne szégyeld, ha könyörögni kell. Mert igen, ilyen világban élünk. Amikor könyörgés, esetezés, sírás, erős kiáltás kell ahhoz, hogy fel... Tehát nem az, hogy Isten meghallgassa, hogy egyszerűen az a légkör, az a nyomasztó légkör, ami bennünket körbevesz, ez áttörjön. És az áttörés kell. Nem erővel sírok, hanem egyszerűen a szívem, hogyha megalázom magam, akkor egyszerűen könnyen megy ez. Szent Szellembe segít bennünket. És kellenek ilyen harcok. És Jézus Krisztusnak az egész élete egy ilyen folyamat volt. A folyamatos meghalásban, a folyamatos keresztüzenetében mozgott. Erre pecsétül kapta meg igazából a papságba való szolgálatát. Mert amikor felment Jézus, akkor igazából akkor tudott beleállni igazából a valódi szolgálatába. A papságba. És onnan ajándékokat oszt, ugye, mert azt mondja az ige, hogy előbb lement a föld alsóbb részére, aztán ajándékokat osztott. Apostolokat, prófétákat, evangelistákat. És így jön a kegyelmi ajándék, amiről a Claudia is beszélt. Hogy vágyunk a kegyelmi ajándékokra, igaz? Vágyunk arra, hogy megnyilvánuljon rajtam a Szent Szellem. Proféciát tudjak mondani a testvéremre. Vágyok arra, hogy meg tudjam magyarázni a nyelveket. Meggyógyuljon a testvérem. Vágyunk erre. És igen, ezért vannak a szerdai alkalmak is. Hogy kijöjjön belőlünk Istennek a szelleme, a papi identitásunk megnyilvánuljon. Ám bár fiú megtanult azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Fontos a puszta. Kell a puszta. Jaj, neked, ha nem mész át egy puszta időszakon. Olyan pusztáról beszélek, ami nem a te nem jó döntésed miatt van, mert rosszul döntöttél, belekeveredtél, hanem egyszerűen Isten víz be téged. Ahogy Jézus is erővel jött ki a pusztából. Bele kell, hogy vigyen Isten. Azért, hogy bele tudj állni a szolgálatba. Azért, hogy részt tud venni a testvéredből. Tudjátok, amikor van az építkezés, azt mondja az ige, hogy élő kövekként épüljünk egymásba, szép rendel egybe a koskatván, azt mondja az Efézusi levél. Tehát a téglák úgy helyezkednek, hogy mindig kötésbe vannak. Tehát a részt veszek el az egyik téglából, és részt veszek a másik téglából, és én vagyok az a rész, aki én összekötöm. És így épül Istennek az egyháza. Részt veszek tőled. És ha én nem vagyok, nem veszem át tőled a részt, és nem akarok veled kapcsolódni, nem akarok veled imádkozni, nem akarom hallgatni a te nyavajádat, nem akarom hallgatni a te szenvedésedet, akkor én egyedül maradok. És nem tudom építeni Isten egyházát, nem tudom építeni a testvéremet. Mert ha nem épül a testvérem, nem épülök én sem. Minden téglának, azt mondja az ige, rendje van. Ez a Melchizedeki rend. Rendben egyben rakattatván mindenki elősegíti a testnek a növekedését. És mi kövek vagyunk, élő kövek. Mint királyi papok, szent nemzet, épüljetek fel szellemi házzá, királyi papsággá. Így épül fel a papság, részesedek a testvéremből. Tégla vagyok, élő kő, aki összetartom az egységet, és részt veszek tőled, és a másiktól. A részesedés azt jelenti, hogy közösség, érintkezés, bizalmas viszony. Azt mondja az igaz ember, még az ő barmának az érzését is ismeri. Egy barommal tud részesedni, közösülni, ugye? Ismerem az ő bizalmi viszonyban vagyok, a barommal. De vajon egymással ismerjük-e? Érzem testvéremet. Éreznem kell a testvéremet. Részesedni kell belőle. Nem azt nézem, hogy hol ront. Nem azt nézem, hogy együtt érzek vele. Hogy Krisztus is a papságát így végzi. Hogy együtt érzésből végzi. Hogy könyörülő és hű főpap legyen. És együtt érzés kell. Erős közösségvállalás, bizalmas viszony kell. Ez a koinónia. Bizalmas viszony kell építenem a testvéremmel. Igen, a hülyeségébe is. A hülyeségét is meg kell hallgatnom. Azt mondja az ige az Efézusi levélbe, 5.18.21. Hálákat adva mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és az Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Utána itt van, hogy ti asszonyok a saját férjeteknek engedelmesek legyetek. Aztán mondja, hogy ti férfiak szeressétek a feleségeiteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy megszentelje, megtisztítja. És itt Krisztusról és az egyházról beszél, azt mondja Pál. Aztán beszél arról, hogy ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz, tiszteljed atyádat, anyádat, ami az első parancsot ígérettel, hogy jól legyen neked dolgod, és hosszú életű légy. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti tesz szerint való uratoknak, félelemmel, rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái cselekedvén Isten akaratát szellemből. Tehát itt leír egy fázist, ugye, vagy hogy mondjam, leír egy listát, hogy egy hatalmi rendet, amiről Nándi beszélt, hogy hogyan engedelmeskedjünk egymásnak. Ez a melkisedeki rend. Mert az a gyerekem, a feleségem, én, a testvérem, mindegy együtt melkisedeki rendben vagyunk benne. Egy rend van Istennek a királyságában. És ahogy Klaudia mondta, Isten rendben gondolkozik. Ő a rendistene. És van egy rend, egy szellemi tekintélyi rend. A gyerek engedelmeskedik a feleségnek. A feleség a férjének. A férj ugyanúgy a feleségnek is, mert én megtisztítom. A részemet kiveszem. Ez itt a részosztásnak az igéi. Aztán voltak akkoriban még szolgák. Engedelmesek voltak. És ahogy ezt lesorolja a pár, azt mondja, végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ragadosságával szemben. Ha ezt megtanuljuk, hogy hogyan legyek tekintély alatt, hogyan legyen az életem rendben, melkisedeki rendben. Az én életem nem csak rendben van, hanem melkisedeki rendben van. És ez a melkisedeki rend tekintély alapú. Nem mindenki tud belállni a papságba. Azt mondja, nagyon sok mondani valom van a melkisedeki papságról, amit el kellene nektek mondanom, nagyon sok, de nem mondhatom el, hiszen még kiskorúak vagytok. Van nagykorú, akik ismerik a papságot és az rendet, és van kiskorú, aki nem tud belállni még, mert még járatlan az igazság beszédeiben. És Pál apostol sajnos nem tudta elmondani a zsidóknak, akik értették a papságot, akik a papságban mozogtak benne. Nem tudta nekik elmondani a mennyei papságot. Az efézusi gyülekezet meg megértette a szellemi tekintét, megértette a papságot, bele tudott állni, és jött rá az erő, jött a kenet. És mit akarunk szolgálni? Kenettel, erővel. Ahhoz ez kell, szemlemi, megsideki, rend legyen az életemben. És jön az erő. Jön az erő. Ír egy jellemvonás az efézusi gyülekezetről Jézus a jelenésekbe, 2:1-7. Nézzük meg, mit is értettek ők meg igazából. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartó között. Jézus Krisztus mindig másképp nyilatkozik egy-egy gyülekezetnek. Én mondjuk az ámen, a hű, stb. Kezdet, a vég. De itt azt mondja, hogy én vagyok az aranygyertyatartó, aki az aranygyertyatartó között járkálok. Tehát papságból beszél Jézus. Azért, mert ők megértették a papságot. Én vagyok az, aki a szentek szentébe forgolódok. És én most kimondom rátok a papságból azt, amit én látok, hogy ti mit értetek el, mit értetetek meg a papságban. És nagyon jó, hogy így közelíthetek hozzátok, hogy én vagyok Jézus, aki a szentek szentébe, az aranygyertyatartók között járok. Nektek így mutatkozok be. Mert megértettétek a papságot. És azt mondja, itt meg is dicséri őket. Tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat. És tűrésedet. És a gyugonoszokat nem szenveteted. És megkísérteted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél. És béketűrő vagy. És az én nevemért fáradoztál. És nem fáradtál el. A papságban, papságot ez nagyon jól leírja. Fáradás van. Szenvedés van, testvéremért. Béketűrő vagyok. Mert oda szánom a lelkemet, a szívemet. Azt mondja az ige, a nevemért fáradoztál. Terhet viseltél, azt mondja az ige. Cipeltem, megragadtam, felemeltem a terhet. Vittem a terhet. Azt mondja, az én nevemért fáradoztál. Elfáradtál, kimerülti, beleuntál, bajlódtál, keményen dolgoztál a nevemért. Van az egyház a bajlódás. Keményen dolgozok Krisztus nevéért. Fáradok, béketűrés végzek. Hiszem, hogy ez volt a legpozitív, amit Jézus kimondatott egy gyülekezetre. Ez volt a legpozitív. Fáradtságodat, tűrésedet, szenvedésedet, az én nevemért fáradoztál. És a testvéremnek a terhét vinnem kell. A papok vitték a vétkeket. Krisztus vitte a vétkeink, elvette a vétkünket. Békességünk büntetése rajta van. Mi is ugyanúgy vinnünk kell a vétkeket. Hogyan? Az, hogy imában hordozom a testvéremet. Az, hogy esetleg meglátogatom, az, hogy esetleg felhívom őt. Az, hogy rendben gondolkozok. Megsődek, ki rendben gondolkozok. Bele akarok látni, hogy hogyan működik Isten országa. Hogyan működik a királyság, a papság. Akarok benne mozogni. És bizony ez beleuntsággal van, fáradozással van, béketűréssel van. Nagyon sok dologgal van. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Volt egy ilyen dolog, hogy az első szeretetüket elhagyták. Tehát a szolgálat az nagyon jól ment, de a szeretet hiányában lettek, mert az a teher, ami megnyomta az efézusi gyülekezetet, a szeretettől egyre inkább távolodtak. Megkeményedett valahol a szívük, és a szolgálatot inkább csinálták, mint hogy szeretettel csinálták volna. Mert szeretet nélkül is lehet hinni. De ahogy a Lali mondta, hogy a hit szeretet nélkül nem működik. És ez egy nagyon jó gyülekezet volt. De a szeretetnek ott kellett volna, hogy legyen. És ott megdicséri igazából Jézus. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térjél meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök enned, és a gyertyatartodat kimozítom helyéből, ha meg nem térsz. Tehát igazából szeretetben kell, hogy legyünk. Hogy hűek legyünk a testvéremhez. Cipelni tudjam az ő terhét. És ahogy az efézusi gyülekezetben leírta Pál, tekintély elvet gyakorolnom kell otthon. A gyerekemmel, a feleségemmel, a gyülekezetemmel, a testvéremmel. És ha nem vagyunk tekintély alatt, Szodoma kincs a tied lehet. De a papságból nem részesedsz. Papság az nem mindenkinél jelenik meg. Valaki nem akarja megérteni. Azt mondja az ige, hogy nem szólhattam nektek szellemit. Már réges-régen tanítóknak kéne lennetek. De ismét arra van szükségetek, hogy tejet adjak. Kezdő elemekről beszéljek. Mert mindig meg kell térned. Ez fontos üzenet. Akarjuk, vágyjunk meg, és idegi rendben élni. És egy fonal szálat, egy sarú szíjat ne akarjunk a világból. Nem lehet két úton járni. És hűséges kell, hogy az én testvéremhez legyek. Mert ahogy mondtam egyszer, feleségemnek beszéltem az imádságról, és akkor jött ez a kijelentés, hogy te úgy imádkozz, hogy közben vidd az enyémből egy részt, és aztán kapol hozzá újat. Azt mondja az ige, még ezt felolvasom, Lukás 16:10-12. Itt pont a pénzről beszél, a Lali majd fog menni ezzel az üzenettel, dicsőség az Úrnak. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért hamis mammonon hülyek nem voltatok, ki bízna rátok az igazi kincset? Itt a mammonról beszél, de itt egy szellemi törvényszerűséget mond el. És ha másén hülyek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Ha másén hülyek nem voltatok, ki adja oda, ami a tiétek? Ki bízná rátok, ami a tiétek? Tehát én beleálltam egy rendbe. Értem a törvényszerűségeket. Részt osztok a nagyokkal, a hatalmasokkal, királyokkal, papokkal. És én bele akarok állni a gyülekezeti folyásba, az üzenetbe, Isten üzenetébe. Mert a másén hülyek nem vagytok. Ki bízná rátok a tiéteket, azt mondja Jézus. Hülyek legyünk egymásén. Adj részt magadból. Részesedjünk magunk egymásból. Részesedjünk. Érezzünk bele a másikba. Mert ez a főpapnak a veleje. Hogy együtt, képes együtt érezni, azt mondja az ige, hogy azért halt meg ilyen módon Jézus, hogy képes legyen együtt érezni. Hogy képes legyen koinóniában lenni veled. Hogy nem az istensége az, ami, hú, mert most ő Isten, nem mutogathatunk rá, hogy neked könnyű volt Jézus, te Isten vagy. Gyere csak le a földre, megtudod, ide Budapestre, a 8 kerületbe, megtudod. De Jézus lejött. És azt mondja, ajándékként örült, hogy ajándékként odaadta neki Isten. És ajándékként odaadod a részedet, és engeded, hogy vegyenek belőled, akkor egyszerűen kialakul benned a papi jellem. Hogy szánom magamat. Még akkor is, ha beleunok. Sokszor az életérzés kerget, hogy fáradt vagyok, unom a hülyeségeket. Egymás terét hordozzátok. Így teljesítsétek be Krisztusnak a szeretetét. Nem megy más. Úgy kell viselkednünk, és olyanok akarunk lenni, mint az efézusi gyülekezet, aki megértette Istennek a törvényszerűségét, bele tudott állni a Melchizedeki rendbe, aki tekintély alapon tudott mozogni, aki együtt tudott érezni a másikkal. Csak csatoljunk hozzá szeretetet. Mert enélkül nem fog sokáig húzódni. És van ilyen, hogy teherviselés. Van ilyen, hogy pusztákon kell átmenni. Ne szégyeld, hogy Krisztus nevéért szenvedsz. Beszélgessél erről. Mit éltél meg?